megőriz a rosszban. Tehát néha megőriz a rossztól, máskor meg megőriz a rosszban. Mind a kettő ugyanolyan valóságosan jó dolog és áldás. Én nem is a bizonyságát, vagy hát bizonyság ez a dolog, ez nem is bizonyság ez. Tehát látjátok, hogy Isten milyen furcsa módon cselekszik. Nyilván az emberbe fölmerül a kérdés, hogy nem megtehette volna-e, de megtehette volna, de nem tette meg. És még így is megdicsül az Úr. És akkor most ez a kupakgyűjtés itt akkor elhangzott. Én nem tudtam, hogy ilyenek vannak, úgyhogy mostantól akkor nem dobjuk ki a kupakot. Ez most ilyen műanyag, vagy minek a kupakja ez? Flakon? Ilyen flakon? Jó, az is. Akkor hozzátok már be, ez tényleg nagyon, nagyon csekély. Meg majd meglátjuk a továbbiakat is, hogy hogyan segítsünk rajtuk is. Jó, az volt így bennem, az a 2 Korintus 7-et, néha van ilyen, beakad egy, voltak ezek a bakelit lemezek, biztos láttatok még ilyet, vagy már ilyet, vagy még ilyet, és hogy megakad, és akkor mindig ugyanazt a taktust játsz, amit az egy kör alatt játszik. És akkor ugye a 2 Korintus 7-et olvasnám már hetek óta, de nem azt fogom most felolvasni. És nem mondom, hogy semmi köze. Az érzésekről szeretnék beszélni nektek, tehát az érzelmekről, úgy, mint aki ennek egyáltalán nem vagyok szakértője. Hát néha úgy kell bemutatkozzak, hogy lelkész vagyok, bár utálom ezt a szót. Nem szeretem ezt a szót, de hát így egyszerűbb néha, hogy lelkész vagyok, kész. Most is, hogy intéztük a ház dolgait, mi a szakmám, lelkész vagyok. És akkor lélekkel foglalkozom, és lelkekkel foglalkozom, és én nem gondolom, hogy ennek ilyen nagyon szakavatott szakértője vagyok, hogy az érzésekkel hogy kell bánni. Én is küzdök sokszor érzésekkel az életemben, és meg olyan dolgokkal, amit az ember úgy magában megél, és tudom, hogy ez nem egy könnyű dolog. És azt is látom, hogy tényleg Isten valahogy mégis úgy rendelte, hogy az ember lélek, tehát itt is van most, mit tudom, 50 lélek, ezt így mondja, hogy magyar nyelv is, meg a Biblia is, hogy x lélek, 8 lélek volt Noé hajóján, tehát 8 ember, tehát a lélek az maga az emberrel azonosítható, és néha nem is olyan könnyű megkülönböztetni, mikor beszél a Biblia az érzésekről, meg magáról az emberről, mint lélekről. Mindjárt erről vissza fogok térni, és nekem az a tapasztalatom így az egyházi vonalon, hogy miközben a teológiákon egyébként külön pszichológiai szak van, tehát bibliai pszichológia, tehát a lélektannal foglalkoznak, gyakorlatilag ilyen orvosi szinten. A pulpitusról elég egyszerűen le van ez a dolog darálva, tehát egészen majdnem odáig, hogy démonizáljuk az emberekben lévő érzéseket, és bűnnek, vagy legalábbis olyan érzetet keltő, mintha bizonyos érzések bűnök lennének. Vannak persze olyan érzések nyilván, és a magyar nyelv amúgy sem alkalmas jó igazán ezt visszaadni, mert amikor egy magyar ember azt mondja, hogy úgy érzem, hogy, akkor vagy azt úgy érzem, hogy, és akkor ott általában nem arról van szó, hogy érez valamit, tehát lelki érzései vannak, hanem amögött egy egész gondolkodásmód van. Tehát a magyar nyelvben az, amikor azt mondja valaki, hogy úgy érzem, akkor ott egy egész meggyőződés, hit, meg egy gondolkodásmód van. És a magyar ember ezért nem tudja igazán jól kifejezni azt, hogy külön választani, hogy most vannak érzések bennem, hanem ez a fogalom nem is alkalmas az azt érzem. Ez egy nagyon nem jó fogalom magyar nyelvben, mert általában nem az érzésre utal, hanem inkább egy gondolkodásmódra. Majd erről egy picit beszélek nektek. Na most az érzések, azt ti is tapasztaljátok, hogy elég ki mennyire, nem tudom, mennyire felkavarható. Van, aki kevésbé érzékeny bizonyos dolgokra, van, aki más. Tehát teljesen mások vagyunk. Életemben az első ilyen teszt, ilyen pszichológiai teszt, eljött a kollégiumba egy ember, és akkor csinált egy tesztet, és akkor mindenki írta a pontokat. Volt 3 szám, ami kijött a végén, és akkor mindenki bemondta ezt a 3 számot, és akkor elmondta, hogy ki milyen típusú ember. Na most az volt az érdekes, hogy mindenkinek ilyen érdekes, nagyobb számok jöttek ki. Nekem az egyik nulla volt. Senki másnak nem volt nulla, nekem nulla volt. Így remegtem, hogy mi baj van velem. Komolyan mondom. És akkor már mindenki megkérdezte, eleve ugye a nulla utal arra, hogy én ilyen típus vagyok, hogy én nem merem megkérdezni a dolgokat. De hát mondom, csak megkérdezem, és akkor mondom, mit tudom én, 56, 12, nem tudom, nulla. Nulla? Nézd, na mondom, itt nagy baj van, mondom velem. És akkor elkezdte mondani, és annyira leírt engem, hogy egészen megdöbbentem, mert tényleg ilyen vagyok. És az volt az első életemben, amikor egy szakember így nyilvánosan, tehát ott a kollégium, hogyha aulában ültünk, és ott voltak egy csomóan, valaki beszél dolgot, és ebből a három pontból ő belőtt, és elmondja, hogy hát ez arra utal, hogyha egy pici dolog van, akkor benned az hosszan cseng le, hogy érzelmileg téged bizonyos dolgok megkavarnak, és akkor azt te belül éled meg, és nem lépsz rajta túl, ez volt a nullának, hanem nagyon hosszan cseng le, és tényleg így működök, és akkor ott kezdtem gondolkodni, hogy hát az ember tényleg így működik, vannak dolgok az életében, Isten így, azóta így szoktam, hogy így lagózott össze Isten ezekből a darabokból, és hosszú évtizedek keltek, hogy úgy elfogadjam magam, hogy én ilyen vagyok, bizonyos helyzetek, utálok beszélni, legtöbbször utálok beszélni, utálok az érzéseimről beszélni, meg stb. Máskor meg talán túlzottan is kibeszélem, de ti nem így vagytok, ti mások vagytok. Mindenki egy lélek, mégpedig mindenkinek más a pontszáma. És egyik sem rosszabb a többinél, és nem jobb a többinél, hanem Isten így rakott minket össze. És ma azért szeretnék, igazából csak egy csapásirányt fogok majd vinni, erről beszélni, hogy ezt a démonizáltságot, hogy az érzés szinte démonizálva van, hogy az emberek szinte félnek az érzéseiket megélni, mégpedig a szélsőséges érzéseiket, mennyire helytelen, és hogy mennyire Isten úgy rakott minket össze, hogy ezek az életünk természetes velejárói, vannak szélsőséges megéléseink, érzéseink, amit Isten bizonyos szempontból azért adott oda, hogy segítsen túllépni rajta ezeken a dolgokon. Klasszikus igazsága a Szentírás kutatóinak, hogy az ember ugye olyan szellemi lény, akinek van lelke és testben lakozik. 1 Tesszalonikai 5:23, hogy szentelje meg az Isten a ti egész valótokat, mind testetek, mind szellemetek, mind lelketek, szenteltesse, szóval legyen megszentelve. Ismerjétek talán ezt az igét. 1 Tesszalonikai 5:23. És nagyon sok tanítás szól arról, hogy az ember test, lélek és szellem. Nem, nekem ez nem tetszik. Miközben ez igaz, van lelkem, szellemem és testben élek, közben nem tudom úgy magamat elképzelni, mint egy kádba belöntött, én 75 kiló vagyok, ezt én elmondhatom, én férfi vagyok, más paramétereim nem számítanak. Ez a 75 kiló, 70% a víz. 75x0,7, ez mondjuk 52 kiló, tehát egy kárba belöntünk 52 liter vizet. Gönczi Zsolti 75%-a megvan. Aztán van bennem olyan 10%-nyi szén. Bele lapátolok mondjuk 10 kiló szenet. És aztán összerakhatom, én ezt szépen úgy elkevergetem, de akárhogy kevergetjük, ugye ebből nem jövök ki én, hála Istennek, hanem egy nagy katymosz. És belerakhatom az összes elememet, ami bennem van, nyomelemtől kezdve, atomra lebontva, de hát érezzétek azt, hogy ezt hogy szépen összekavarjuk. Ez azért mondom így, mert egyszer láttam egy ilyen műsort, ahol megmutatták, hogy na ez az ember. És akkor hát nem egy olyan szép lötyi lett benne a kárban, hogy az a baj, hogy amikor így kezeljük az embert, hogy test, lélek, szellem, akkor lényegében úgy próbáljuk összetenni ezeket, mint amikor elmondjuk, hogy a húsleveszhez vannak a hozzávalók. De hát amikor az ember ott ül a finom, gőzölgő, gyönyörű, aranybarna színű leves fölött, akkor nem arra gondol, hogy ez két csipet só, két mit tudom én mi, hanem hogy az egésznek van egy összhatása, amitől ez a leves leves. És az ember sem ilyen darabolható, hogy szépen vehetek egy olyan kést, amivel meghatározhatom a hús, a test, a lélek és a szellem felállását, pláne nem minősíti a Szentírás, hogy ez vagy az kevésbé fontos vagy fontosabb. A karizmatikusságban úgy gondolom, hogy eléggé helytelenül a szellem elsőbségét teszik nyilvánvalóvá. Én szerintem nem igaz. Az emberben a szellemi valóság az egy valóságos dolog, de a lélek sokkal jobban kidomborodik a Bibliában, és a szellemnek nem a lélek az ellenmondás. Aki az új szövetségben erre jut, azt én nem értem, melyik Bibliát olvassa, a szellemnek a hústest kívánsága az ellentéte. Nem pedig a lélek. A szellemem és a lelkem az nem úgy van, hogy azok ellentétben vannak. Attól, hogy a lelkemben kileng az inga, bizonyos élethelyzetekben az nem jelenti azt, hogy akkor a szellememnek annyi. Vagy ha a szellememnek baj van, ez az egész Szentírástól idegen, mondom úgy, hogy a Szentírás én legalábbis így, valamennyire ismerem a Szentírást, így nagy vonalakban is, én nem látom a Szentírást egy pszichológiai szakkönyvnek. Tehát nem látom, hogy a Szentírás ráfeküdne arra a témára, hogy az emberi lelket úgymond gyógyítsa, miközben persze van a gyógyításra, a lélek gyógyítására és a lélekkel kapcsolatos dolgokban vannak tanácsai a Bibliának, de nem egy pszichológiai szakkönyv, markánsan sokkal inkább a Bibliában megjelenik az Isten embereinek, a lelki kilengéseinek az elénktárása. Az, hogy a Szentírás nem tagadja le, hogy az embereknek, még az Istenbe hívő embereknek is érzelmileg megélnek nagyon szélsőséges élethelyzeteket, és ezt a Szentírás elénktárja. Az első igehely, ahol az érzések, mint olyanok elénk kerülnek, elég sokat kell várni, az 1 Mózes 42-ben van az első igehely, ahol a héber lélek szó nem az embert jelenti, hanem az érzések egész kavalkádját. Tényleg itt van, ha akarjátok, megnézhetitek. A 1 Mózes 42-21-ben olvassuk az első olyan részt, ahol valakinek a lelkére, tehát az érzéseire tesz a Szentírás utalást. Olvasom az igét. De így beszéltek egymás között, ez József testvéreiről van szó. Bizony a testvérünkért bűnhődünk most, mert láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk, de nem hallgattunk rá. Emiatt ért utol bennünket ez a nyomorúság. Itt az eredetiben az mondja, hogy az ő lelkének a nyomorúságát láttuk, nyomorgását. Ugye ez van az eredetiben. Itt van az első igehely, ahol a lélek, mint szó, nem egy embert jelent, hanem egy embernek az egész belső lelki világát. És ugye itt tudjátok, miről van szó, Józsefet ugye eladják a testvérei, mélyre kerül, tehát amikor József érzéseiről van szó, hogy az ő lelkének a nyomorúságát láttuk, itt egy egész skáláját látjuk, csak hogy egy pillanatra felvillan, hogy mit élhetett meg ez József, miközben olvasok a történetet, hogy miket Isten tényleg milyen dolgokban tartja meg, és hogyan emeli őt föl, és lesz fára után az első ember, és az akkori világnak, úgymond akkori szuperhatalomnak gyakorlatilag a miniszterelnöke. Közben milyen lelki mélységeket él meg, erre csak egy pillanatra kapunk rálátást, hogy azt a mindenit ez az ember miken mehetett keresztül, hogy meg kellett magában az érzéseiben vívni azt, hogy őt eladják a testvérei, hogy a szülei is gyakorlatilag elutasítják az ő álmait, hogy aztán amikor becsapja őt, aztán ugye a főnöke, ugye a Potifár felesége kikezdi, ártatlanul elítélik, börtönbe kerül, és a többi, és hogy micsoda szorongást, dűt, haragot, keserűséget, depressziót élhetett meg József, ez évtizedek alatt arról csak nagyon-nagyon pici villanások vannak. Például az is, hogy Manasszénak nevezi el az első fiát, ugye az a neve, ugye, hogy elfelejtette. Elfelejtette velem Isten atyám házát. Tehát a keserűsége mélyén, akkor megszületik az első fia, még ott is mélyen sérült, lelkileg, még ott is nagyon nehéz neki ezt feldolgozni. A második ilyen igehely, a többit már nem veszem végig, az pedig a 2 Mózes könyvében van, ahol a lélek szó az érzéseket takarja, és ennek van egy kicsi mai napra nézve kihallása, de ez a Bibliában a második ilyen igehely, tehát nem a aktuál politikai okok miatt olvasom. 2 Mózes 23.9-ben olvassuk azt a részt a Bibliában, amikor azt mondja Mózes Izrael félnek, hogy ne sanyargasd a jövevényt, hiszen ti ismeritek a jövevény érzését, mert ti is jövevények voltatotok Egyiptomban. Ez van az eredetiben. Ismeritek a jövevény lelkét, érzését. Tehát tudjátok, milyen érzés jövevénynek lenni, kiszolgáltatottnak lenni. Itt van a második hely, ahol a lélek szó érzéseket jelent. Itt ugye, hát ért is az érzések egy egész skáláját lehetne beleérteni, hogy milyen lehet kiszolgáltatottnak, jövevénynek lenni idegenföldön, idegen nyelven, Ma beszéltem egy ember, aki Németországban dolgozik, elmondta, hogy milyen volt kimenni nulla nyelvtudása, pedig egy kultúrát, tehát egy nyugat-európai kultúrkörnyezetbe, jogilag biztonságot adó környezetbe ment ki, és elmondta, hogy nulla nyelvtudással milyen nehéz volt, hogy bármit mondtak a munkáján, mindig nézni kellett valakire, aki mondta, hogy most az mit jelent, és mennyire rossz kiszolgáltatottnak lenni. Pedig ott jól keresett. És egy jogilag biztonságos helyzetben volt. Milyen lehetett abban az időben egy jövevénynek lenni, aki egy adott helyen nem számíthatott semmi, az idegenségérzés, a kiszolgáltatottság, az elnyomás, minden ez a félelem, ahogy az ember magához vonja a gyermekeit, hogy én itt nem hivatkozhatok jogra, nem volt még jogállam, bármikor odajöttek, megölhetik a gyerekemet, elvihetik a feleségemet, mint Egyiptomban, ugye Ábrahámtól, és magukévá tehetik ezek az emberek, mert a jövevénynek joga nincsen. És itt az első két igehely, ahol a Biblia az érzésekre villant föl, rögtön rendkívül szélsőséges dolgokkal találjuk magunkat szembe, hogy ebben az időben is ugye József hívő ember, a zsidók hívő emberek, a Jákvében hívők, és még vissza is utal Isten a zsidóságban, hogy figyelj ide, hát ti is tudjátok, milyen érzés jövevénynek lenni. Ezért ne nyomorgasd a jövevényt, mert te is tudod, milyen volt neked. És gyulladjon irgalom a szívedre, mert én irgalmas Isten vagyok. És tudjátok, tényleg, amikor az ember egy dologban benne volt, akkor könnyebben tud azonosulni szélsőséges élethelyzetekkel. Igenis, úgy gondolom, hogy sokszor Isten azért is enged bele bennünket bizonyos élethelyzetekbe, hogy másokat vigasztalni tudjunk. Na, aztán ott van nekünk a Zsoltárok könyve. Azt fel sem teszem a kérdést, mert biztos vagyok benne, hogy 10-ből 9 hívő kedvence a Zsoltárok könyve, és hogy a legpiszkosabb a Bibliátok a Zsoltárok könyvénél, mert mindig ott lapozgatjátok, és a kézen lévő zsír réteg előbb-utóbb megjelenik a Biblia lapjaim. Az én legzsírosabb részem, nézegettem múltkor, mondom, csak megnézem, mi a legzsírosabb, a Prédikátor könyve nekem. A középtájon, többi helyen nem az, a János Evangélium a másik. Na, a lényeg az, hogy a Zsoltárok könyve azért szeretik az emberek, mert az emberekben vannak érzések. És a Zsoltárok könyve az Istenbe hívő emberek érzelmi hullámvölgyeinek egész tárházát felvonultatja, és hogyha úgy lenne, hogy sokszor sajnos elénk tárják, hogy az érzések, negatív érzések, azok meg kell tagadni, azok rossz dolgok, és hogy ezeket az ember magába vissza kell nyomja, akkor felteszem a kérdést, akkor miért íratta meg Isten a Zsoltárok könyvét, ahol kendőzetlen őszintességgel tárja elénk Isten azokat a megéléseket, amit hívő emberek az Istennel való kapcsolatukkal együtt megéltek, jót is és rosszat is, olyan szinten, hogy a Zsoltárok könyvnek egész nem is tudom hány százaléka szól például az elhagyatottság érzés, hogy Isten engem elhagyott, és nem találom Istent, hogy hol van az Isten. Egész sok Zsoltár, minden ötödik Zsoltár körülbelül erről szól, hogy valahol hol van a te Istened, és hogy megemlékezem erről, és a többi. A másik fejvéglet persze az, hogy az ember meg tele van örömmel, minden szuper, az én Istenem, és a lelkem majd kicsattan az örömtől, és ezek ott vannak, és ha ezt Isten odaadta, és az embereknek ez nagyon-nagyon tetszik. Ez az én olvasatomban azt jelenti, hogy az embereknek szüksége van arra, még Istennel együtt is, hogy a szélsőséges életérzéseiket, amiket megélnek menet közben, valahogy megértsék ezeket. Hogy valahol ezeket ő ki tudja élni. Hogy nem elfolytani kell ezeket, hanem megfelelő módon, megfelelő helyen engedni kell ezeket. Mint ennek is nekem elindult az orrom vére. Úgy gondolom, hogy talán azért, mert a vérnyomásom magas, érzem is a fejemben, hogy zúg, le kell vezetni. És csak néhány példát, hogy nézzétek meg, 3. Zsoltár, 6. verszak. Lefekszem, alszom, fölébredek, mert az Úr támogat engem. Amen. Mi ez? Ez egy kiegyensúlyozott lelkiállapot. Nyugodt vagyok. Mit bánom én? Ellenség. Én alszok. Tőlem. Tehát ez egy jó állapotú hívő. Imája. Dávid írta történetesen ezt a történetet. Na de hát ott van Dávid másik Zsoltára, még lapoznom sem kell. 6. Zsoltár, 3., 4. verszak. Kegyelmez Uram, mondja Dávid, ugyanaz, aki ez előbb ugye békességben aludt. Mert elcsüggettem. Gyógyíts meg, Uram, mert reszketnek tagjaim. Reszkettetek már, amikor totál kivagytok is. Az ember teste adja föl magát. Akkor reszket a test, amikor adja meg magát a test. Már nem bírja azt a feszültséget, és a test kezdi megadni magát. Azt mondja, lelkem is csupa reszketés. És te, Uram, most figyelj, meddig késel? Látjátok? Ma ugye nem illik arról beszélni, hogy Isten késik. Késik. Mármint az én megélésem szerint késik. Isten sose késik, mert az lehetetlen. De én így élem meg, hogy az Úr nem siet az én segítségem, hanem hagyja, hogy reszkessek. És nézzétek meg, hogy az a Dávid, aki egyszer azt írja meg, hogy az ellenség közepette is én alszok, mit bánom én, aki mit mond, éppen csúcson van Dávid. Ugyanő, máskor az egész teste remeg, túl van terhelve lelkileg, azt mondja, lelkem is csupa reszketés, tele vagyok feszültséggel, minden tagon feszült, mindenütt ellenség, beszélnek róla, minden egyes információ, ami rólam visszakerül, mit terveznek, egyszerűen Dávid feszül, és érezni, hogy itt viszont árad belőle az, hogy totálisan lelkileg pafonom. És nem tagadja le a Szentírás. Tehát nem mondja azt, hogy Dávid bűnös, nem mondja azt, hogy az egyik szuper, itt Dávid hitben van, üdvösségben van, itt meg kározat állapotában van, hanem fölvállalja a Szentírás a Zsoltárok könyvével, hogy ez az emberi élet természetes vele járul, hogy megélünk szélsőséges élethelyzeteket. És hogy ez az érzelmeinkben nem csak, hogy visszatükröződnek, hanem ott törnek felszínre. Hát a Kórá fiainak Zsoltárát is ismeritek, 42-es Zsoltárt olvasom. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Csak néhány mondat, és már tele van érzéssel, ugye? Ez nem olyan, hogy Isten után szomjazik a lelkem, és közben az ember, mit tudom én, pornót néz, vagy nem tudom. Nem, ez egy vágyakozó szív. Uram, én annyira vágyom, hiányzol. Ugye azután vágyik az ember, ami hiányzik. Mikor mehetek el? Mikor jelenhetek meg Isten előtt? Ez egy hiány ember, aki hiányként éli meg az Istent. Könnyem lett kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Ugye ez az, amikor az én hitbizonyságom ellen mondást látnak benne, a hitbizonyságom, és azok között, amik velem történnek. És megkérdezik, hol van az Istened? És mit mond? Azt mondja Kórá fiai, azt mondja, sírtam, keseregtem. Tehát, hogy hordom magamban, hogy ezt nehéz feldolgozni. Hogy ez egy szélsőséges érzés, ez egy nagyon őszinte vallomás, hogy cseng vissza Kórá fiainak a lelkében a gúnyolódó emberek kérdése, hol az Istened? Azért nem passzolja ő ezt el, mert csak visszacseng. Én is szoktam mondani, ó, hát ez engem nem érdekel, de csak azon rágódok már egy napja. Tehát szoktam mondani, ó, hát én nekem ezt túl vagyok rajta, de már két napja rágódok, akkor rá kell jöjjek, hogy nem vagyok túl rajta. Mert utána is, ha ezen gondolkodok, ez azt jelenti, mint amit mondtam, ez a nullapontos énem, hogy kileng ez a dolog, és nem igaz az, hogy én ezen hamar, van, amin tényleg hamar túl vagyok, de tudom, hogy van, amin nagyon hosszan cseng, nagyon be tud ütni, és aki lesz sarkamként azonnal elgáncsol. Vannak dolgok az életemben. És nézzétek meg, hogy Kórá fiai is ugye megélik azt, hogy tényleg ebből kisejlik, ugye, hogy rossz dolgokat élnek meg, a hitbizonyságok ellenére nem az történik velük, és a világi hitet vagy a hitetlen emberek gúnyolódnak, és hol van a te Istened? És aztán mit csinál? Kiöntöm lelkemet. És arra emlékeztem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újongással és hála anélkül ünneplő sokságot. Én meg kitűnik itt ugye az, hogy milyen csalódottan éli meg az, hogy a jelen nem az, ami volt a múltban. Hogy ez egy kevésbé dicső jelen. És akkor jön is a kérdés, miért csüggetsz el lelkem? Vagyis elcsüggett. Elcsüggett. Elcsüggett, mert hisz Istenben. De miközben hisz Istenben, közben valahogy nem úgy történnek a dolgok. Sőt, úgy tűnik ez egy leszálló ágban lévő időszak. Valamilyen szinten az ő életükben. És erre rájön ugye a világi ember, vagy azoknak a gúnyolódó embereknek a gúnya, hogy hol van a te Istened? Na, nem megmondtuk. És akkor jönnek ezek a dolgok, még ütünk egyet rajta, és mit csinál? Elcsügged. Elernyed, a csügged szó azt jelenti, hogy elernyed, hogy összeesik. Az a biztos tartás, amit egy ember tart, hogy én tartom magamat, itt Isten előtt összeesik. Összeesnek ezek az emberek, Kórá fiai, fölháborodik, és kénytelen, és akkor majd itt visszatérünk a főcsapás irányba, valamilyen irányt szabni ezeknek az érzéseknek, és korlátot időbeni és kifejeződési korlátot szabni. Az ember itt Kórá fiai is, hogy bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. De érzitek azt, hogy ez egy vívódás. Ez az imakamrának egy vívódása, ahol ezek az emberek kiáltanak, és ahol gyötrődnek, ahol az összetörés és a háborgás érzései nagyon szélsőségesen vannak bennem. Aztán van bennük. Aztán hetedik verszak. Istenem, elcsügged a lelkem. Tehát már túl van egy jaj kiáltáson, hogy miért csüggedsz el lelkem. Következő mondat, elcsügged a lelkem. Kész. Tehát csak elcsügged. Azért te rád gondolok, és aztán megint jön az, hogy tényleg terelgetés, ez a hívő ember nagy előnye, hogy nem az, hogy nem csügged el a lelke, és nem eszik össze, és nem él meg szélsőséges, mint például a gyász. Hát valami, az egy nagyon nehéz dolog. Gyászt megélni. Elcsügged a lélek. De a hívő ember legalább keretet ad ennek, és Istenben kezd gondolkodni. És utána elkezd beszélni még dolgokról, de a végén ugye megint előjön a hol van a te Isten, nem akarom a Zsoltárról beszélni, csak példaként hozom ezeket, és megint így fejeződik be ez a Zsoltár is, hogy miért csüggedsz el lelkem, miért háborogsz bennem, bíz Istenben, mert még hálát adok az én szabadító Istenemnek. Amen. Tehát én csak példaként mondom, hogy nézzétek meg, hogy egyszer próbáljátok meg esetleg úgy gondolkodni, vagy úgy olvasni a Zsoltárokat, szerintem így is teszitek, azért szeretitek, mert azonosulni tudtok, ti is el vagytok csüggedve, olyan könnyű azonosulni azokkal az emberekkel, akik szintén el voltak csüggedve, és az a jó, hogy a Zsoltárok többsége mindig kimutat azért ebből, és megmutatja a megoldást, de a megoldás nem az, hogy a csüggedést kikerüljen. Nem tudjuk kikerülni. Nagyon sok érzés lesz. Egyébként Kórá fiai életében én úgy érzem, hogy egy zsákutca beindul, amit mi hívők nagyon gyakran eljátszunk zsákutcát megoldásként, azt, hogy elkezd nosztalgiázni, hogy milyen jó volt régen. De nagy tömeggel vonultam, hogy milyen jó volt régen. Múltkor, hát már mi is elég gyakran hallgatjuk mi ez a rádió? Ez a retro rádió. Nekem az értelemben totál kimaradtak a zenék. De az egyik nagyon megragadt bennem, gyorsan meg is jegyeztem, elmondtam vagy ötször, hogy megjegyezzem legalább egy szót, és megtaláltam, mert annyira jó mondat volt, hogy mondom, ez egy Bojtorján dal. Sose hallgattam Bojtorjánt, azt sem tudtam, hogy van ilyen. Énekelsz egy régi nótát, és azt mondod, sokért nem adnád, hogyha visszajönnének azok a szép idők. És aztán a refrén tetszett nagyon. Minden korban van valami, ami akkor és ott jó, és éppen attól válik szépé, hogy vissza nem hozható. És annyira megragadott ez a dolog, hogy mennyire igaz, hogy az ember mindig, hogy mennyire jó volt a múlt. De nekem, én azt gondolom, hogy ez tényleg egy Isten igazságot tükröz, hogy attól válik szépé, hogy vissza nem hozható. Hogy van valami, amit Isten akkor adott oda, és bátorít arra, hogy menjek tovább. Én úgy gondolom, hogy Kórá fiai egy zsákutcát indulnak el, amikor arra emlék, mekkora tömegben. És akkor a jelenben nem tudják értékelni azt, ami ott van. És úgy érzem, hogy ez egy nagy hiba, amikor az emberek a régi életükben próbálnak visszavágyakozni. Mert akkor ellopja tőlük az ördög a jelenüket. Mint ahogy az MSZ bizonyságában is nekem, az MSZ ugye egy már lezárt bizonyság. Tényleg része voltam, ez tényleg így zajlott. Mert ugye azt mondom, hogy miért nem támad föl az apukája. De nézzétek meg, hogy az Istenünk megdicsül abban, hogy valami olyan dolgot zár le, és dicsőségesen, ami emberileg fáj, mégis ez a fájdalom vált az ő életükben egy bizonyságá, egy dicsőségé. És megdicsült ebben az Isten. És sok dolog van az életünkben, ami akkor és ott meg kellett történjen, azon át kellett menjünk. És az akkor felszínre törő szélsőséges érzésekkel mi gazdagodtunk. És az, hogy akkor azok felszínre törtek, ott akkor azok természetes dolgok, hogy az ember ezeket akkor ott megélte, és hogy ez nem bűn volt, hogy az ember akkor gyászt érzett, vagy szélsős, vagy haragot, vagy dühöt, akár Istennel szemben is, hogy Uram, hát még ugye Máriából is kijön szinte Jézussal szemben a düh, hogy Uram, hát itt lettél volna, nem halt volna meg. az én testvérem. Tehát kijön, és Jézus nem mondja azt, hogy micsoda hitetlen beszéd ez, hanem Jézus is teret ad ennek a dolognak, és elfogadja, hogy ezek úgy kijönnek az emberből ezekben a helyzetekben. De attól válnak szépé a múlt dolgai, hogy az ember földolgozza őket, és beépíti az életébe, és tovább lép rajta, és azt mondja, hogy most a jelenemben találom meg az én örömömet. Eszembe jutott nekem Ruth is, illetve Naomi-nak a története, a Rut könyvében van ugye megírva. Naomi ugye elveszíti a férjét és a két fiát. Ez egy tragédia, ez egy borzasztó dolog. Azt mondja, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok Márának, megkeseredetenek. De mégis, amikor az ő menye, aki vele tart, Ruth, megkapja Boázt férjül, és megszületik ugye az első fiúk, ugye Isai, akkor azt mondja, olyan csodás hitvallás, hogy Naomi azt mondja, akkor én leszek ennek az én unokámnak az én a dajkája, és megtalálja a jelenében az örömét, amivel tovább tud menni, és nyilván a gyász egy feldolgozott gyászként az életének részévé válik. De ugyanakkor azt tudja mondani, hogy van tovább, és most újra van, akire én éljek. Az, akit nekem a menyem szült, annyira szép, inkább fel is olvasom, mert nagyon szépek ezek a versek. Csak azt akarom nektek mondani, kinyögni, hogy van az érzések megélésének Istentől való rendelt szerepe. Szóval elvette tehát Boáz Ruthot, ugye Ruth volt Naominak a menye, volt fiának a felesége, és azt felesége lett. Bement az asszonyhoz, és az úr megadta neki, hogy teherbe essen, és fiat szült. Akkor ezt mondták az asszonyok Naominak. És itt megint mennyire fontos, hogy tudjunk mondani embereknek valamit. Mennyire tud bátorítani valakit, aki egy ilyen szélsőséges élethelyzetben van. Tudjátok, mit mond a Biblia, egy szélsőséges élethelyzet, például a beszédek könyve, az, mint a Ciksónak az ecet, olyan, aki bánatos ember előtt dalt énekel. Ó, ugyan már hátba verjük, vidám legyél már, hát csak meghalt a ez vagy azod, mit keserek. Szóval sajnos ilyen szinten megy, mert azt gondoljuk, hogy az érzések azok bűnök, de nem igaz. Isten akarata az, hogy megtaláljuk azt, ugye azon megírva, hogy sírjatok a sírókkal, nevessetek a nevetőkkel. De azt mondja, hogy a sírókat csitítsátok el, az rossz, a nevetés meg az úrtól van, az meg jó, hanem sírjatok a sírókkal, örüljetek az örülőkkel. Tehát magyarán ezeket az életérzéseket, amikor valaki megéri, akkor az egyszerűen azt el kell fogadni, hogy ő ezt így éri meg. Hogy ettől ő neki nem bujkálni kell, nyilván nem fennhangon, mindegy, nem akarom ezt részletezni, de ezek természetes dolgok, hogy az emberben ezek megtörténnek. Na és akkor az asszonyok mondták Naominak, mert itt éppen ugye az a szituáció volt, amikor érezni azt, hogy Naomi életében a gyásznak, a feldolgozott gyásznak, a feldolgozásnak a időpontja eljön. Amikor el tudja mondani azt, amit imént Emese is elmondott nekünk, hogy volt egy pont, amikor az ember nem beletörődik, hanem elfogadja, hogy nekik az apukájuk el kell menni. És az bedolgozódik az életünkben. Amikor ez visszafordíthatatlanul megvalósul ez az állapot, innen Isten tovább tud minket vinni. Rengeteg csalódásom volt az életemben, ahonnan azt mondtam, hogy ez olyan, mint a világ vége, hogy lezuhanok utána. És az ember rájön, hogy amikor ezeket földolgozza, akkor van tovább. És tovább tud élni. Olvasom az igét. Mondták Naominak, áldott az Úr, aki nem hagyott most téged, megváltó nélkül. Legyen híres a neve, mármint az unokádnak Izraelben. Legyen ő életed megújítója, és gondviselőd öregkorodban. Ámen. Tehát kicsoda legyen? Ruthnak a gyermeke, a menyednek a gyermeke. A te unokád legyen életed megújítója. Ámen. Tehát meg lehet újulni. Egy hármas gyász után is ő meg tudott újulni. Isten őrizzen ettől minket. Csak azt akarom mondani, hogy ő is a gyászban belekeseredik. Ne hívjatok Naominak, mára vagyok. Kész, vége. Mégis meg tud újulni, és az van megírva, hogy Naomi pedig fogta a gyermeket, ölébe vette és dajkálgatta. És új értelmet tud nyerni az ember élete. Ezért fontos az egyik, amit mondani akarok. Az, hogy a szélsőséges életérzéseknek helye van az ember életében. Azt Isten nem azért, azt Isten, inkább úgy mondom, azért adja, mint nekem az orvérzést az előbb. Hogy az ember egyébként belerokkam. Ha ezek nincsenek, akkor visszafolythatom én, de higgyétek el, abból csak bum lesz. És az a vulkán tör ki kisebb erővel, ami hamarabb tör ki. Ami később tör ki, az pusztít. Akkor ott robban. Az ott felrobban. És Azért adja Isten ezeket a megéléseinket, ez az egyik, amit mondani akarok, mert ez Istennek a védelme, hogy az ember valahogy segítsen magának ezeket a dolgokat feldolgozni. Az öröm is ilyen, a nevetésnek is az a része a felszabadultságnak, hogy az emberbe az adrenalin termelődik és csinálja, mert az meg annak az ideje, amikor tovább megyek, és annak is teret kell tudni adni. De aztán meg kell tanulni azt, hogy különösen a negatív dolgokat, hogy annak meg kell tanulni azt Istenben engedni, hogy feldolgozzam. Megtaláljam ezeknek a válaszát. A válasz nem is biztos, hogy fontos. Előbb is hallottátok a bizonyságban, hogy talán már nem is fontos, hogy miért. És milyen nemes dolog ez, amikor az ember egy ilyen kérdést, hogy meghal valakim, a végén oda jut, hogy már nem is fontos, mert fel tudtam dolgozni. Mert ez egy feldolgozott fájdalom. Ez már a helyére került. Ez már engem gazdagít. Ez az én életemben nem egy végső megkeseredést hoz. Ezért jó az, hogy az ember ki tudja magából élni ezeket az érzéseket, mert ez segít a sokkot túlélni. Segít arra, hogy ezeket a szélsőségeket az ember megélje. Ezért nagyon jó dolog, ha az ember tud sírni, tud nevetni, tud örülni, és tudja ezeket az érzéseit megélni. És nagyon jó, amikor utána a Szentlélek vigasztalása, ami ugye a vigasztalás is azt jelenti, hogy az érzések lecsitítása, a szélsőséges érzékeseknél lengéscsillapító lett. A vigasztalás ezt jelenti, hogy a szélsőséges érzéseket nem hagyom szélsőséges állapotban, hanem kezdem visszaállítani egy alapbeállásba, és új célt adni, amiben meglelem abban a új időszakban az én örömömet. Na ez az, amit azt gondolom, hogy elrontottak Kórá fiai, mert a múltban lévedeztek, és próbálták a múltat visszahozni, de nem kell visszahozni a múltat. A múlt azért jó, mert az akkor az volt jó, de most a jelen a jó. Abban kell nekünk megélnünk magunkat. Szóval ez a másik dolog, hogy Istenben viszont meg kell találnunk azt, hogy ezek a nagyon szélsőséges érzések, miután megéltük őket, természetes, hogy még a harag is egy természetes érzés, tehát még a haragot is az a baj, hogy démonizáljuk. Igenis, teljesen normális, hogy az ember érez haragot. A nem normális az, amikor ennek már úgy külön polcot csinál az életébe, és azt ott állandósítja. Tehát teljesen normális, hogy az emberbe fölfortjan az ember. Hát Boanergész fiai ilyenek voltak, Jézus vígan tudta őket használni, hogy ők ilyen felfortjanósak voltak, ők agyonütötték volna a samáriaiakat, azt a falut, mert nem fogadták be őket, és Jézus tudja őket használni. Sőt, mi több, majd később kiforrott jellemként János apostol közülük ugye a szeretet apostolává lesz. Ő az egyik ilyen, a fiatal János. Tehát, de ő is Boanerges fia. És teljesen természetes, hogy van, aki így van összerakva, hogy fölforkan, de a baj az, amikor ez a fölfortyanás, ez az életében egy állandósult állapot van. Hadd törjön ki az a vulkán, de aztán, ha kitölt utána, a feszültség szűnjön meg. És jöjjön vissza az az időszak, amikor az ember visszajön, normál, ugye az is megvan írva, hogy ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokon. Tehát hosszú távon a lélek felett az Isten igéjének, a szellem üzenetének, Krisztus természetének és a vigasztalás beavatkozási lehetőségének teret kell adni. Mert egyébként az ember ebbe bele fog tudni pusztulni. És az a harag, azok az indulatok, azok a negatív gondolatok, amit az ember összeszed, akár tényleges tapasztalatok alapján is, ez egy embert keserűvé tud tenni, és tönkre tudja tenni az ő életét és a környezetét is. Éppen ezért miközben azt mondom most, hogy a szélsőséges, még az ilyen negatív érzések is, hogy harag, utálat, megvetés, ezeknek helye van azért, hogy segítsen nekem ezt az élethelyzetet túlélni. Hosszú távon viszont ezeket meg kell tanulnom földolgoznom, bedolgoznom, átgondolnom, a miérteket megválaszolnom. Ha én kényszerbe vagyok egy adott helyzetben, és ennek a szélsőséges élethelyzetnek én magam is okozója vagyok, akkor például ott van a megbocsátás, vagy a bocsánatkérés kényszere, bibliai kényszere, ezek mind segítenek minket arra, hogy miközben kilengett az ingem, de azért hosszú távon visszaálljon az életemben, és kiegyensúlyozott érzelmi életet tudjunk élni. Úgyhogy ezt is hadd tegyem oda nektek. Úgyhogy a Biblia nem az érzelmek istápolásának a könyve, hanem sokkal inkább elfogadja ezeket a szélsőséges érzelmi élethelyzeteket. Ezt úgy látom, hogy a világ természetes részének tekinti. Mint ahogy azt is, hogy a hívők magasságokat és mélységeket élnek meg az érzéseikben, erre a Zsoltárok könyve, egész könyve gyakorlatilag erről szól. Most jöttem rá, hogy amikor a Róma 12.15-ben Pál azt mondja, hogy sírjatok a sírókkal és örüljetek az örülőkkel, ez a Zsoltárok könyve leírása. Mert mit csinálok? Sírok a síró zsoltáríróval, vagy örülök az örülő zsoltáríróval. Azért szeretjük, nem? Mert szeretünk együtt sírni, vagy ha jó kedvem, akkor jókedvű zsoltárokat olvasok, akkor meg együtt nevetni. 2 Korintus 7-ből olvasnám az Isten igéjét. És akkor most ennyi dolgok után kérlek benneteket, nézzétek meg Új Szövetség Pál levele, mennyi érzés jelenik meg egy ilyen újszövetségi levélben csak. Csak nézzétek meg, hogy hemzseg, arra tett utalás, hogy Pál mit él meg Titus, mit élnek meg a korintusiak. Csak nézzétek meg, hogy micsoda érzelmi kavalkád van itt leírva. Olvasom 2 Korintus 7.1. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden test és szellemi tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé mi megszentelődésünket. Fogadjatok be minket. Senkit nem bántottunk, senkit nem károsítottunk meg, senkit nem csaltunk meg. Nem váltképpen mondom, hiszen az előbb mondottam, hogy a szívünkben vagytok, hogy együtt éljünk, együtt halljunk. Nagy a bizalmam irántatok, sok dicsekedni valóm van veletek, telve vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Hát nézzetek meg, micsoda, tehát Pálból csordul, az érzések kavalkádja jön elő. Mert amikor megérkeztünk Macedóniába, semmi nyugalma nem volt testünknek. Ezt én tudom milyen, amikor a testem nem tud nyugodni, mivel pocsékalvó vagyok, és a lelkem nyugtalansága a testemen azonnal megjelenik vibrálásban, tudom milyen ez. Hanem mindenféleképpen gyötrődtünk, még le is írja mindenféle, teljes spektrumon gyötrődtünk, kívül harcok, nyomások, összenyomások, beszélünk mindjárt róla, azt mondja, belül félelmek. Nézzétek meg, Isten nagy embere nem mondja azt, hogy meg valami nem félek, azt mondja, belül féltünk, tele voltunk félelemmel. Ott voltunk Macedóniában. De Isten, és mindig ezek a jó, hogy mindig van, de Isten, a megalázottak vigasztalója megvigasztalt minket Titus megérkezésével. Ismét mondom, hogy a vigasztalás lényeg, hogy a szélsőséges életérzéseket lecsillapítja, visszacsillapítja az alapállapotba. Milyen szélsőséges életérzések vannak? Kívülharcok, ezek egyébként lelki harcok elsősorban, tehát szóharcok, vitatkozások, mondták Pálnak, hogy nem is Isten akarata volt, nem is Isten jelent meg neked, amikor mondta az a ember, hogy menj Macedóniába, gyere nekünk segíteni, hogy egy látást ennek engedett Pál, azért ment oda. Elbizonytalanodott Pál, belül félelme volt. Mi van, tényleg nem volt Istentől? Mi van, nem erre kellett volna menni? Vívódik, tele van félelemmel. Mi van, akkor rossz döntést hoztam? Vívódtatok már bizonyos döntésekben? Hú, mennyire gáz, nem? Mennyire örli az embert? Vívódik az ember, és szomjózza ilyenkor az ember, hogy valaki mondjon már nekem egy jót. És akkor itt toppan be ugye Titus. De nem csak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalódott. Milyen érdekes a staféta tovább van adva. Korintusok megvigasztalják Tituszt. Titus elmegy Pálhoz. Titus megvigasztalja Pál apostolt. Pál megírja ezt az üzenetet. Pál megvigasztal engem. És megy körbe a vigasztalás. Hírül hozta ugyanis nekünk a ti vágyódásotokat, a ti kesergéseteket, a ti hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy még jobban megörültem. Hát aki ebben nem látja azt, hogy micsoda érzések kavalkátjába él egy ilyen Pál apostol, akire azt gondolnánk, hogy mindig stram, imádkozik, no, mit nekem, legyőzöm, baj van, bemegyek imakamrába, legyőzöm. Hát nézd meg, micsoda önvallomás ez. Félelmek, harcok, gyötrődések, ti meg keseregtek, vágyódtok, hiányt szenvedtek, ragaszkodtok, még jobban megörültem, az végén ott van ez is. Halleluja. És akkor folytatom tovább, nézzétek az érzések kavalkádját. Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Noha, bántam ugyan, látva, hogy az a levél egy kis időre is megszomorított titeket. De most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallottatok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre. A világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Mert éppen az, hogy Isten szerint szomorodtatok meg, és most figyeljetek, mit szabadít, mi van mögötte egy Isten szerinti megszomorodás mögött. Ez mind mögötte van. mekkora buzgóságot keltett benneteket, sőt mentegetőzés, sőt méltatlankodás, sőt félelmet, sőt vágyódás, sőt ragaszkodást, sőt bosszúállást, mindenképpen bizony igazoltátok, hogy tiszták vagytok az ügyben. Amen. Ezért tehát megvigasztalódtunk, de megvigasztalódásokon túl még jobban örültünk Titus örömének, hiszen ti is mindjárt megnyugtattátok a lelkét. Amen. Na, hát nézzétek meg, hogy egy olyan ember, mint Pál, akiről ugye azt képzelnénk, hogy mindig imádkozik, lepattintja magáról, megval két igét, azt le van tudva, mert ugye az a szokás, hogy általában példálózni, hogy bezárták őket a börtönbe, és akkor Pál és Szilász éjszaka nagy dicsőséggel dicsőítették az urat. És akkor mindig ugye ez van előttünk, a strandférfi, akinek érzéseit uralja, akinek semmi belsőt nem él meg, vívódás nem él meg, aki mindig erős, meg mindig strand, és haza is megy, és ott is férfi erejének teljét biztosítja, és 40 évesen meghal. Tehát körülbelül ez a mai állapota az embereknél, mert hogy tilos kifejezni az érzéseket. Pedig pont azért vannak az érzéseink, hogy a bennünk felgyülemlett feszültségeket levezessük, és hogy segítsenek ezek feldolgozásra kerülni. És nézzétek meg, hogy nem igaz Pálról, hogy ő nem vívódott. Lehet, hogy voltak helyzetek, amit ő csípőből hozott. Például ez a helyzet, ahol Silással dicsőítették az urat, és nem veszekednek, hogy minek kellett abból az emberből, nőből kiűzni a démont, nem lennénk itt, most prédikátnak, stb. Ott valószínűleg ezt könnyen megélték. És van ilyen helyzet, amit az ember könnyen megél, de van olyan helyzet, amit nem. És ez egy ilyen helyzet volt, Pálék megérkeznek Macedóniában, és Titus késik, várja Pál a munkatársát, és Pál elbizonytalanik abban, hogy vajon tényleg Istentől volt, hogy elmenjünk Macedóniába. Higgyétek el, amikor valaki vezető és a más életére sok hatással levő döntést hoz, mindig megkísérti ez, hogy jó ez, vagy nagyon diktátor jelen valaki, és tudja, hogy mindig minden Istentől, amit én csinálok, vagy ha gondolkodik, akkor ez egy kemény dolog, hogy az én döntésemnek nagyon sok ember van. Én is rengeteget vívódok a házzal, hogy vajon ezt belerokkanunk, vagy ez sikerünk lesz, nem tudom. Bízom benne, hogy utóbbi. És sok dolog van, amit az ember a családjára nézel. Nézzétek, mi is építkezünk most, simán benne majd pénzügyileg belezakkanunk kész, és nem jön össze a dolog. És ezek döntések, és az ember nem igaz, hogy nem vívódik, hogy vajon Istentől van, vagy stb. Nyilván nem arról van szó, hogy akkor ott ülök a téglákon, és akkor vívódok, hanem terepen dolgozunk. De ha visszavonulok, akkor az ember gondolkodik. És belenézek a Excel táblákba, akkor hát okosan kell matekozni a dolgokat. És sok olyan dolog van, ami a te életedben is van. És Pálék vívódik magában, és közben kívül harc. Azt olvassuk ebben a helyen, ugye a negyedik verszakban az érzéseit, azt mondja, vigasztalás, tele vagyok vigasztalódással, aztán leírja, hogy nyomorúságban vagyunk, nyomorúságban Isten lecsitítja az érzéseinket, ez egy összeszorított élethelyzet, amit Macedóniában megéltek, és leírja az örömét is, most sorolom az érzéseket. Ötödik verszak, amikor megérkeztünk Macedóniában, semmi nyugalma nem volt testünknek. Tehát nem az volt, hogy Istentől volt egy vezetés, mentünk, dicsőség történik, nem. Egyszerűen nem találtak nyugalmat, nincs helyük, nincs megélhetésük, nem jön össze a dolgok, nem úgy van, hogy jó, olyan, mint amikor Jézus átküldi a tanítványokat. Na, tessék átmenni hajóval, mi történik? Nem az, hogy szép, sima út van a tengeren, hát vihar van. Mondták, hogy Jézus, hát mi a túróért kellett átölni, nem lehetett annyi napot várni. Mit kell nekünk bennünket bekövetni? Láttad, hogy borul az ég. Miért kellett ilyenkor menni? És akkor tele voltak ők is szemrehányással, és Pálék így élik meg ezt a dolgot, a hústest nyugalmának, én nem bír aludni Pál, forgolódik, nyugtalan, tele van gondolatokkal. És azt mondja, hogy cívódások vannak, ez a ötödik verszak. Azt mondja, kívül harcok, ez azt jelenti, hogy cívódások. Tehát nem fizikai harcok vannak, hanem szóharcok vannak, vitatkozások vannak, meg kell győzni az embereket, ott hagynak engem emberek, emberek úgy döntenek, hogy ezt már nem tudják velem vállalni, meg kell őket győzni, és miközben Pál testében is szenved, napközben nem a megnyugvás vigasztalása várja, hanem cívódások. Isten azt mondja, belül pedig félelem. Ez döbbenetes, hogy ezt Pál felvállalja. És a Biblia nem démonizálja ezt az életérzést, hanem természetesnek veszi, hogy az embernek vannak félelmei. Én azt látom, hogy a Biblia nem is oldja föl minden esetben a félelmet, és csak akkor értjük meg ezt például Pál esetében, hogyha látjuk azt, hogy beérkezik Pál, mi történik itt Macedóniába, érzelmileg mélypontra kerül, nem történnek meg a dolgok, amiket őt remélnek, két frontos háború jön be, kívül harcok, cívódások a testvérekkel, meg a többiekkel, belül pedig félelem. És ebben a helyzetben kell Pálnak megtartani magát. Hú, nagyon kemény. És folyamatosan feszült, nem bír aludni, vitatkozni kell, nappal nincs nyugalma, éjszaka nem bír aludni, nyilván imádkozik, tehát keres Istent, ez egyértelmű. És ez a félelem, ez őrli Pálnak a lelkét. És ebbe az állapotban több pont be Titusz. És egy vigasztaló társat talál Titusztól, mert megérkezik Titusz, és egy sor tele van jó hírrel. És ez az, amit leír Pál a negyedik verszakból, hogy minden vigasztalással tele vagyok, mert Titusz jó hírén én is megvigasztalódtam. És akkor itt jön egy nagyon fontos bibliai elv, hogy Titusz megjöttével Pál nem arra a helyzetre kap vigasztalást, amiben ő benne van. Tehát nem jön Titusz, így hátba veregeti Pál, ne legyél már ilyen hülye. Hát megyünk ezen, átmentünk azon is, elsüllyedt alattunk, ahogy emlékszel, megyünk itt is, hanem Titusz igazából nem is nagyon tud Pál szenvedéséről, de elkezd Pálnak beszélni másról, Korintusról. Milyen jó dolgok történnek Korintusban? Hú, és képzeld el Pál? És ez is érdekes a vigasztalásban, hogy ugye ez nem a bánatos ember előtt való éneklés, mint Szikso ugye annak az ecet, hanem Titusz valószínűleg Istentől jött azért, hogy Pált kibillentse egy olyan állapotból, amiben már ő belement. Félelem, és kering, és kellett Pálnak valahogy ebből kibillenteni őt. És ilyen az ember, a magyar ember nagyon szereti azt, hogy a saját bajai körül keringjen, minden arról szóljon, és tele teszi képekkel, meg azokat a dolgokat nézegeti, ami a fájdalmat szinten tartja benne. A magyar ember sajnos szereti ezt, hogy a fájdalmát szinten tartsa. Arról beszél, mindig negatív dolgokról, kiteszi a képeket, magára tetováltatja a múltját, és a többi. Ezeket csinálja a magyar ember, nem tud elszakadni. És Pál is kezd ebbe az állapotba jutni. És Titusz nem azzal jön oda, hogy Pál, majd tovább menjünk Macedónián, hanem elkezd neki beszélni, hogy figyelj már, Pál, képzeld el, Korintusban, tudod, emlékszel, írtál nekik egy nagyon dörgedelmes levelet, még bántad is utóbb, hogy megírtad, képzeld el, ezek az emberek megtértek. És elkezd neki beszélni, hogy van élet. Mint Naominak megszületik Isai, az unokája. És hogy van élet. És kibillenti ebből az állapotból Pált, és elkezd Titusra felfigyelni, hogy van értelme, hogy vannak jó hírek. És tehát nagyon nagy baj, hogy mi elmegyünk a Titusaink mellett. Hogy mi szeretünk keseregni, szeretünk a bajaink körül menni. Azt is tápoljuk, ha az egy sértés, akkor azt mindig végiggondoljuk, hogy nehogy az sértés érzése csökkenjen bennünk, hogy ha az egy gyász, akkor azt mindig magunk mellé tesszük. Ezek kényes érzések, félreértés ne essék, de engedni kell ezeket lecsengeni. És Isten nem úgy vigasztal sokszor minket, hogy választad a keserűségünkre, vagy választad, hogy az miért történt velünk, hanem jön egy Titusz, aki elkezd beszélni másról. Ez most képletesen mondom. És a vigasztalás üzenetét Isten úgy adja rajta keresztül, hogy igazából nem is rólam beszél, nem is, hanem kezdi belém ültetni. Hát nem ez az evangélium is, nem? Mi az evangélium üzenetének a lényege? El vagy a magad életében, össze vagy törve, vagy én össze vagyok, el vagyok csüggedve, össze elrontottam mindent. Erre Isten nem feltétlenül arról kell kezd beszélni, hogy nem baj, majd mi helyreállítjuk, hanem kezd beszélni Jézusról, másról. Értitek? Hogy Jézus, így Jézus, úgy Jézus, amúgy. És akkor úgy jön az emberbe vigasztalás és reménység, hogy nem is rólam beszél, miközben egyébként engem gyógyít. És Isten annyit ad nekünk oda, hogy nagy baj, amikor a Titusunkat elpasszoljuk. Titus, elenj már, tudnád, miben vagyok benne? Nem beszélni, fogd be a szát, Titus, el vagyok keseredve, jobb így nekem. És nem erről van szó, hanem Pál tudja engedni azt az életében, azt az elvet, amit mond a Biblia, hogy mint havas hideg az aratás idején, olyan az, aki jó hírt mond. Ugye például Veszélyek 25-25, ezt ki is írtam, nagyon jó ez az ige. Például beszélek 25-25. Mint hideg víz a tikkat embernek, olyan a messze földről kapott jó hír. Amen. Minden szava kincs. Ugyanis a messze földről az azt jelenti, hogy nem a te helyzetedből fakadó jó hír. Értitek? Hanem olyan hír, amihez nincs közöm. Messze földről. Ilyen az evangélium is. Mint azt mondja, hideg víz a tikkat embernek, olyan a messze földről kapott jó hír. Urunk ezt az igét elénk tárja. Azt mondja, valaki egy pohár hideg vizet ad a prófétának, mert az próféta. El nem veszti utalmát. Tehát a Tituszt, a jó hírt, a változásnak a milliójét, ezt nem teheted meg, meg nem tehetem meg, hogy kikerüljem. Atyámfél, bármilyen nehéz élethelyzetben vagytok, amikor Isten elét hoz egy helyzetet, ami arra ösztökél, hogy most lép ki, most tedd magad mögé ezt a dolgot, engedd el, ez egy nagyon kemény szó. Ezek a tituszok, akik messze földről hoznak jó hírt, nem arról beszélnek, hogy majd hogy oldjuk meg a te problémádat. Nekünk szükségünk van arra, hogy Isten kiemelje a fejünket és másra nézzen. Ez az evangélium lényege is. Hogy nem igazából rólam beszél, hanem Jézusról. Hogy emeld már föl. Emlékeztek, amikor Ábrám elcsüggedve el akarja, oda is adná az Úrnak az ő fiát Izsákot? És mit mond neki az Isten? Ábrám, Ábrám, emeld föl a te tekintetedet, és lásd meg, hogy kos ott akadt meg a szarvával a bokorba. Emeld föl, mert amíg a magad problémáját nézed állandóan, addig csak magad szintjén, mint a drogot szinten tartod magadban a keserűséget, a haragot, a gyászt, a szélsőséges életérzést. De emeld föl a tekintetedet, mert ha kicsit más előbbre nézel, meglátod, hogy van tovább, van jövő. És az a baj, hogy nagyon sok ember azért beteg, és nem tud egyszerűen meggyógyulni, mert nem emeli fel az ő tekintetét. Nem néz Jézusra, hogy Jézus, hát te megoldottad ezt a problémát, vagy nem tudom, hogy hogy lesz, de akkor most ilyen átnézek, Titus is elkezd beszélni a korintusiakról, és Pálba elkezd a jó hír életet hozni, elkezd ránézni dolgokra, megkeresi az értelmét annak, hogy mi értelme van annak, hogy csináljam a dolgokat. Ezek nem egyszerű dolgok, de ti hívők vagytok, és én is hívő vagyok. Az Úrral együtt ez tud sikerülni. Még akkor is az ember néha összeroskad a dolgok alatt, mint Pál apostol, és fölvállalja a Szentírás ezeket a szélsőséges életérzéseket. Nem démonizálni kell ezeket a dolgokat. Tudjátok, amikor egy gyermek, a gyermekeink, ugye én róluk tudom, fél a sötétben, akkor nem ki kell űzni belőle a démonokat, hogy félelem démon van a gyereknek. Ez butaság. A gyermeket ez az érzés segít arra, hogy megtalálja a biztonságának a helyét. Ez egy egészséges érzés, hogy fél a sötétben, akkor odabújik, és majd együtt megtanuljuk, hogy ennek ezt az érzést kezeljük. Hogy nem lefejezem, hogy fiam, ne fél, hát szép dolog, hát ezt hogy oldjam meg, ha egyszer félek. Ez egy természetes érzetérzés. Ez nem bűn, hogy ő fél a sötétben. Vagy nem bűn az, hogy az emberben vannak tartások. Természetes, hogy tartunk a betegségektől, tartunk a haláltól, tartunk attól, hogy valami negatív dolog történik. Ezek nem bűnök és nem hitetlenségek. Isten azért adott, olyan embernek teremtett bennünket, akikbe adott Isten érzéseket. És ezek az érzések azért törnek föl, hogy bennünket is fölserkentsenek, hogy segítsenek bennünket kiélni, levezetni a feszültséget, majd utána arra cselekvésre ösztönözni, hogy a gyermekem is, amikor fél a sötétben, odabújik hozzám. Ettől a félelemtől a kapcsolatunk javul. Az ő biztonság érzete megtalálja, megtanulja, hogy hogyan dolgozza föl ezt az érzését. És Isten akarja azt, hogy amikor ezek az érzések, ezek a természetes érzések feljönnek bennünk, akár a harag is, akár a neheztelés is, akár a keserűség is, vagy akár ezek a dolgok, indulatok is, emberekkel kapcsolatosan, ezek felszíne törhetnek bennünk. Nincs ezekkel semmi baj. Baj akkor van, amikor ezeket az érzéseknek teret adunk, és ezekre nézünk, és hagyjuk, hogy ezek az érzések bennünk rögzüljenek. De Istennel együtt ezeket meg kell tanulni feldolgozni. És utóbb lépni kell ezekben az irányokban. És el kell kezdeni megtenni azokat a lépéseket, amit például a korintusiak életében látjuk, hogy az ő életükben mit okozott Pálnak a levele? Milyen érdekes, ez egy kettős ütés. Volt már olyan ütés, amitől nektek is fájt a kezetek? Pál beütött egyet a korintusiaknak, mi lett vele? Pál gyötődik. Hú, azt nem kellett volna ilyen levelet írni. Hát hány szó volt nekem, amikor beszéltem dolgokra a gyülekezetbe, úgy mentem az, hogy fogtam a fiam, miért kellett így, vagy miért kellett azt, vagy miért kellett beszélni, vagy megfettem embereket, és még én szenvedtem tőle, hogy minek kellett, és magamnak rosszabb volt, és Pál is gyötrődik, hogy bántam azt a lehet, aztán nem bánom, bánom, nem bánom, és vívódik ezzel a dologgal, mennyivel nemesebb Jézus, ugye sose bánt semmit, meg Jézus olyan nem volt, hogy Jézus bármit bánt volna, se azt, hogy Pétert lesátánozza, se semmi mást, de Pál bánta, na de az ütés is betalál, mert mit csinálni történik, totál kiütötte a korintusiakat. Nem tudjuk, miről volt szó egyébként konkrétan. Megszomorított őket, totálisan kiütötte őket. És nézzétek meg, hogy nem igaz, hogy minden Istentől a dolog az felvidít, jól kedvünk lesz. A szomorúság is lehet Istentől. Írt Pál egy olyan levelet, hogy totál kiütötte a korintusiakat. És akkor kezdi nem bánni, hogy megérte el, akkor látta azt, hogy nem az lett, hogy mindenki beúzták a kéziféket, hanem annak örül, hogy azt mondja, hogy nem annak, hogy megszomorodtatok önmagában, hanem hogy Isten szerint szomorodtatok meg. Na és akkor itt jön a hívők, meg a világiak elválásának az útja. Hogy szélsőséges érzés, totál megszomorodnak, kikészülnek a korintusiak, de ez az, amiben a világtól mások vagyunk. Hogy még ezeket a szélsőséges érzéseket is bele tudom tenni az isteni keretbe. Hogy van Pálnak az érzése, hogy vívódik, bánom, nem bánom. De ez nem a megtérésnek a gondolkodása. Nem tudja, hogy jól csinálta, vagy sem. Még egy Pál apostol se. Van ilyen. De a korintusiak megtérnek. És nézzétek meg, 10. verszak. Azt mondja, Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre. A világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Megértettem egy szellemi elvet. Mit csinál? Ír Pál egy dörgedelmes levelet. Totál letorkolja. Ez lehetne a szomorúság helyett, lehetne harag is. Pál, mit tudom, hagyj békén minket. Lehetne bármi, szélsőséges érzés. De Pál azt mondja, utóbb azért látom, hogy ez a szélsőséges érzés, ez segített benneteket Isten felé lépni. Mi jön létre a szomorúságból? Megtérés. Mi a megtérés? Megváltozik a gondolkodásotok, ugye? Ha már megváltozik a gondolkodás, akkor biztos, hogy az érzések is a helyére kerülnek, ugye? Akkor tuti. Akkor nem marad a szomorúság szomorúság, hanem valami folyamatot be fog indítani. Be is indítja, és a szomorúság mögött azt mondja, mert éppen ez az Isten szerinti szomorúságotok, buzgóságot keltett bennetek, mentegetőzés, most mindegy, mik ezek az érzések, méltatlankodás, félelmet, vágyódást, ragaszkodást és bosszúállást. Hadd mondjak valamit, amikor a magyar ember szélsőségi életérzést él meg, akkor az életérzés maga a cél, a harag. Értitek? Nincs mögötte a változásnak az igénye. Ilyen például, amikor az ember, mit tudom én, szilveszterkor eldönti, hogy nem dohányzik többé. Vagy nem csinálja ezt, vagy nem csinálja. Azért, mert fölbuzdul egy dologban. De ha nincs mögötte megtérés, gondolkodás, megváltoztatás, a szélsőséges érzés nem fog életváltozást hozni. Azért van a szélsőséges életérzés, hogy az ember után elhatározza, hogy jobban vigyázok. Hogy megváltoztatom a gondolkodásom, és egy egész sor változást hoz létre a korintusiaknál. Azt mondja, buzgóság, harag, mindegy, mit. Egy csomó dologba belemennek, hogy bebizonyítsák, hogy ők most megváltoztatták a dolgokat. És ami miatt megváltoztak, az amiatt, hogy megtértek. És Isten így akarja nekünk is az, hogy vannak szélsőséges életérzéseink, például mondjuk valaki megsért, és az ember arra mondjuk düvel, haraggal, oké, de utána, ha ezt Krisztusba teszem meg a Biblia mértéke szerint, akkor rájövök, hogy az se jó, hogy ő megsértett, de az se jó, hogy én reagálok. És az ember utána azt mondja, hogy rendben, akkor most jobban fogok vigyázni. Akkor én megpróbálok krisztusi módon csinálni dolgokat. És az egy pici megtérés. Mert legközelebb is jönnek sértések, akkor az embernek már kisebb lesz a kilengése. És így tovább. És ez így szolgálja a mi szellemi-lelki gazdagodásunkat. Hogy ezeket az érzéseknek teret adunk, aztán földolgozzuk, és később pedig megváltoztatjuk az életünket. Itt ezeket a részeket nem mondanám, hogy most mit jelent a korintusiaknál ezek az érzések, olvassátok el. Pálnak egyébként nagyon tetszik, hogy bánja, nem bánja. Tehát érdekes, hogy lehetnek olyan bántó gondolataink, amiket tettünk, amik egyébként jók. Fordítottja is igaz, Júdás bánta a tettét, de nem tért meg. Na, azt írtam itt fel magam, hogy bennünket ért negatív események, melyekhez szélsőséges érzelmek kapcsolódnak bennünk, a maguk helyén és idején megvan a feszültség levezető szerepük. Azonban egy idő után az ész törvényének, vagy a megtérésnek, Isten igényének felül kell bírálni azokat, és új alapra kell helyezze a gondolkodásunkat. És gazdagodunk belőle. Nem tudom, emlékeztek-e arra, amikor Dávid fia fellazad ellene, Absalom. Kiküldi, Dávidnak mondják az emberi, maradj itt, majd mi intézkedünk. De Dávid mondja, egy dolgot mondott, ne öljétek meg Absalont. Erre mit csinál Joáb? Megöli. Jönnek vissza a hírrel emberek, senki nem meri mondani, hogy megölték Absalont. Aztán egyik ember csak kimondja, hogy Dávid kérdezi, nem érdekel a csata, mi van a fiammal Absalonnal? Mondja egyik ember, úgy járjon minden ellenséged, mint ez. És akkor Dávid megért, hogy megölték. És mi történik? Elkezd Dávid jaj veszékelni. Jaj, fiam Absalom, fiam Absalom. És azt mondja a Biblia, hogy úgy lopóckodik be a Dávid emberei a várba, mint aki vesztettek, pedig győztek. És Dávid sír, hát a gyász, a fiát veszti el, pedig a fia lázadt ellene. És a gyász. És akkor Joab egy ideig nézi, aztán amíg Dávid azt mondja neki, Dávid, figyelj ide, ha továbbra is ezt csinálod, reggelre nem lesz melletted senki. Mert ezek az emberek, akiknek egy győzelmet szerettek, ezek az emberek most azt érzik, hogy rosszat csináltak. Állj ki, beszéljük vele kedvesen. Tedd félre a gyászt, elég volt a gyászból, persze meghalt a gyereked, ez gyász, de lázadt ellened. Tedd félre, mert ha továbbra is ezt az érzést teszed előtérben, az neked sokkal rosszabb lesz, mint bármi, ameddig az életedben történt. Halljátok meg, mit mond Joab. Ilyen az ember, hogy teret ad egy olyan dolognak, ami hosszú távon valójában megöli őt. És Joab tanácsa nagyon helyes. Azt mondja Dávidnak, hogy Dávid, oké, gyászolj, de annak legyen meg a helye. És amikor meg kijössz, akkor ezt a keserűségedet nem öntheted az embereidre, és Dávidot megtérésre vezeti Joab lényegében, azzal, hogy Dávidnak azt a tanácsot adja, hogy Dávid, most gyere ki, beszélj az embereiddel, dicsérd meg őket, hogy ők meggyőzték neked ezt a háborút. Ezt olvassuk, amikor itt van a felosom. Király megrendült, fölment a kapu fölött levő helyiségbe, és sírt. És amíg ment, ezt mondogatta. Fiam Absalom, fiam Absalom, fiam. Hát a fia hal meg, csak kellemetlen a dolog. Bárcsak én haltam volna meg helyetted, fiam, fiam Absalom. Joabnak azonban jelentették, hogy a király sír, vagy gyászolja Absalom. Ez egy gyászra fordult a győzelem azon a napon, az egész nép számára, mert meghallott a nép, hogy bánkódik a király a fia miatt. Úgy lopakodott be hadinép azon a napon a városba, hogyan a szégyent vallott hadinép szokott lopakodni. Ha megfutott a csatából, a király pedig betakarta arcát, és hangosan jajgatott a király, fiam Absalom, fiam, fiam Absalom. Akkor Joab bement a királyhoz a házba, és ezt mondta. Megszégyenítetted ma minden szolgádat, akik pedig megmentették az életedet. Fiaidnak és leányaidnak az életét, feleségeidnek és másodrangú feleségeidnek az életét. Hiszen azokat szereted, akik gyűlölnek, és azokat gyűlölöd, akik szeretnek. Ma kimutattad ne, hogy neked nem számítanak vezéreid és szolgáid. Bizony, most tudtam meg, hogy jobban szeretnéd, ha mindnyájan meghaltunk volna is, ma csak Absalon élne. Ezt oda pörkölni. És Dávid megtér. Vége a gyásznak. Mondok nektek valamit ennek kapcsán. Amikor szélsőséges élethelyzetben vagytok, nem szabad bárkinek bárhogy ezt kiélni. A feldolgozatlan érzést hagyni kell. Nagyon nehéz. Ugyanis az ember ezekkel az érzésekkel totál össze van kavarodva. Én magamról tudom, és magamról beszélek. Emlékeztek, amikor Jézus mond egy példázatot a tékozló fiúról? Biztos emlékeztek. Emlékeztek, mit mond az atya, amikor visszajön a fiú? Fia. Ez az én fiam. Meghalt. De feltámadt. De melyik érzését mutatja ki az atya? Az örömét. A gyászát elhordozza. Mert nem tudom menet közben ezt hogyan fut ki. Még a végén rosszat mondanék. a végét mondja ki. Amikor szélsőséges élethelyzetben van egy ember, nem elbújni kell, de semmiképpen nem helyén való, mint Dávid, hogy kimegy jajgat az egész emberek előtt, mert rosszul csapódik le, félreértik. Félreérthető. Amikor én össze vagyok zavarodva, a legnagyobb hibáim között volt az, amikor erről nyíltan beszéltem. Mert nem értik az emberek. Menet közben nem tudod, milyen az, amiben én átmegyek. És én nem tudom, milyen az, amikor te mész át. Ehhez egy-két ember kell, aki segít földolgozni, egy Titus, egy barát, egy barátnő, akivel megosztod is, és segít helyreigazítani, és lecsillapítani, megvigasztalni. Mint Joáb is bement Dávidhoz, és négy szem közt elmondta neki, Dávid, ha tovább a gyásznadnak adsz teret, hidd el, ez nagyon-nagyon rossz, ami veled van. De nem tudod elképzelni, hogy sokkal rosszabb lesz ezután. Fogd be a szád, gyere ki, a gyászodnak meg otthon adj teret. Otthon sírdogálja, ahogy akarsz, de itt az emberek előtt dicsérd meg őket, hogy ők szeretnek téged, és érted harcoltak. És nyilván Dávid feldolgozta volna Absalom halálát, és újják az emberekkel, akkor nincs ez. És azt látom az atya helyzetében is, hogy ő a gyászával, hogy ő gyászolta a fiát, hogy halottnak nyilvánította, amikor ott hagyja a tékozoló fiú. Nem áll ki az apa, hanem befogja a száját, bemegy és otthon kísírja magát, mert nem tudja, mi lesz ebből. És feldolgozatlan gyásszal nem akar kimenni. Viszont amikor visszatér és meghal és föltámad, akkor viszont kiéli, hogy győzelem lett. Tudtam, hogy ez lesz. És az örömét már ki tudja élni. És azt tudom nektek tanácsolni, hogy a szélsőséges érzéseknek nem teret kell adni, hanem meghatározott módon, meghatározott keretekben. Nagyon meg kell gondolni, hogy hol az ember, hol éri azokat ki, és kivel osztja ezeket meg. Mert esetleg egy negatív geller ezt még jobban fölgerjeszti. Egy rossz irányú tanács még jobban elindítja ezt a folyamatot, és fölgerjeszti. Mint Dávid esetében szerencsére megtörtént a korrigálás. És arra bátorítalak titeket, hogy ha ezeket a negatív érzéseket, vagy nagyon szélsőséges pozitív érzéseket élitek meg, ezeket éljétek meg, ha kell, osszátok meg, kérjetek tanácsot, vagy beszéljétek ki, de addig különösen a negatívat, amíg az nem cseng le, amíg nem kerül feldolgozásra, én úgy gondolom, hogy nem szabad kibeszélni. Addig az nem lehet bizonyság. Addig, amíg bennem ez nem talált gyógyulásra. Viszont Isten akarata az, hogy gyógyuljon. És egy Joáb nagyon jót tesz, hogy pofán vág, hogy ember, hagyd már abba a jajgatásodat, hát itt van egy csomó ember, aki téged szeret, érted, harcol, itt vannak, körülvesznek, Titus itt van, ne vesd el a Titus vigasztalását, ebben a keserűségben sem, nem igaz, hogy magadra vagy hagyva, nem igaz, hogy nincs semmi segítséged, Isten szeret téged, halld meg ezeket az üzeneteket is, a messziföldről való jó hírhallás, és tényleg az ember túl tud lenni ezeken a dolgokon. Viszont nem tudjátok kikerülni, hogy legyenek negatív, meg pozitív, szélsőséges érzések. Ezeket Isten ide adta. Majd a mennyben nem lesz ilyen. Vagy nem tudom, milyen lesz. Nem voltam még. De jó lesz. Oké. Túlléptem a megadott keretet. Az Isten áldjon benneteket. Jövő hét lesz. Isten áldjon. Elmondani akartam valamit, aztán elharaptam, mert nem tudom még, hogy lesz.